Mondok egy nagyon érdekeset. A vetélkedő az egy olyan műfaj, hogy általában a műsorvezető mindig tudja a választ. Hát persze. Van egy kivétel, ha legyen ön is milliomos, ahol ezt megtiltották. Az a volt a koncepció, hogy a műsorvezető se tudja. És ezt ellenőrizték a licencadók, ott voltak a felvételen. Mondok egy érdekeset, ezt nem tudom, hogy tudja-e, hogy be voltunk biztosítva a nagy nyeremények esetére. Tehát a biztosító jótárt bizonyos, nem tudom a részleteket, ha valaki elviszi a 40 milliót, akkor a biztosító ennek egy részét aztán fedezte. Ott ült a biztosító ember is, hogy nehogy én összetudjak játszani a játékos.
Gyakorlatilag biztosítási csalást követett volna.
Így van. De ott ült és nézte. Fegyveres őrök vigyázták, még egyszer mondom, fegyveres őrök vigyázták a számítógéptermet, ahova be volt táplálva, mit tudom én, 30 vagy 50 ezer kérdés, gomnyomásra kijött 15 kérdés, és az került a mindkettő monitorjára. De ha én tudtam volna a választ, ha én indokolatlanul vagy váratlanul tudtam volna a választ, és akkor én tudtam volna segíteni a játékosnak, ezt akarták ők megelőzni. Mert nagyon sok pénz forgott kockán. Hát igen, néha tudtam a választ, néha meg azt hittem, hogy az a válasz, és nem az volt.
Sziasztok! Ez itt a Blik új videósorozata, ahol olyan vendégekkel beszélgetek, akik korábban elköteleződtek valamelyik politikai párt mellett, akár támogatóként, akár jelöltként, és előtte már híres emberként ismerte őket a nyilvánosság. A mai vendégem Vágó István, az ország quiz professzora, aki a DK képviselőjeként dolgozik manapság. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, üdvözlöm a stúdióban!
Én meg köszönöm a meghívást, és már is egy kis helyreigazítást hadd tegyek. Sose voltam quiz professzor. Ez úgy történt, van ennek egy története, hogy amikor a Legyen Ön is milliómos felvételén, az első felvételén túl voltunk, kimentünk a stúdióból, otthon megnéztem az adást, és hallom, hogy a narrátor azt mondja, aki soha nem hiányoz, mindegy, vágulja, a quiz professzor. És én rögtön mondtam, van is ennek nyoma írásban, rögtön mondtam a producernek, hogy ez soha többet ne tegye. Ennek a szakmának, amit akkor én éppen betöltöttem, a kvízmester a nemzetközileg elfogadott neve, tehát a kvízmester lehet, ez a beosztás, kvízprofesszor ne legyen. Azóta állandóan olyanokat olvasok, hogy aki kvízprofesszornak hivatja magát. Soha nem hivatta magam, sőt, bocsánatot kérek.
Hízelgőbb azért a professzor, mint a mester.
Nem? Ezt nem akartam. Nekem ne hízelegjenek magával a titulussal.
Mielőtt még rátérnénk az aktuális kérdésekre, kezdjük a legelején, és nem a 70-es években, hanem a politikai karrierjének a legelején. Igen. 2014-ben lett a baloldal jelöltje először önkormányzati szinten. Hogyan került a politika közelébe? Hogyan jutott el a tévézéstől a politikai jelöltségig?
Mennyi időnk van?
Ha ki tudja fejteni, 3 percben ez a legjobb.
Iparkodni fogok. Szóval a helyzet az, hogy én amióta az eszemet tudom, azóta a közélet iránt érdeklődöm. Ennél többet is tettem volna, hogyha engedte volna a közszolgálati televízió, akkor úgy hívták, hogy Magyar Televízió, nem engedte. Tehát ott az volt az álláspont, amíg én ott dolgoztam, hogy a televízió alkalmazottja ne foglaljon állást semmiben. Onnan elmentem két egymás után, két kereskedelmi televízióban, ott se szerették. Hiszen nem tudom, hogy tapasztalták-e már, hogyha egy kereskedelmi médiumban valamelyik alkalmazott kifejti a véleményét jobbra vagy balra, előre vagy hátra, akkor a legalább a nézők felét elveszíti. Tehát a kereskedelmi televízió saját üzleti érdekéből nem szerette, hogyha politizálnak az alkalmazottai. Én ennek ellenére 1990-től minden kampányban részt vettem. Azzal a feltétele, hogy országos médiába ez nem kerülhet. Tehát se az éppen aktuális hazai televízió csatorna, se az országos médium nem adhatott hírt arról, hogy én bármelyik párt mellett kampányoltam volna. Úgyhogy ez történt, minden kampányt végigcsináltam, de politikai műsorban soha nem vettem részt. Tehát akkor, amikor engem azzal próbálnak ostorozni, hogy na hát, feltűnik a vágó a DK TV-be, hogy lesz? Ugye eddig azt játszotta, hogy ő pártatlan, nem játszottam, hanem ez volt az előírás, hogy én nem politizálhatok. Most viszont politizálhatok. Tehát röviden ennyi, hogy a vége felé már olyan szerződést kötöttem a munkaadóimmal, hogy engem engedni fognak kampányolni. Engedni fognak más területen véleményt alkotni. Jó adásban soha. Ezt a szerződést mindenki aláírta, úgyhogy én ki is használtam az alkalmat, és volt egy Playboy interjú, ahol én elmondtam, hogy miről mit gondolok, és akkor vége lett az én státuszomnak, ami a legnépszerűbb, nem televíziós, hanem legnépszerűbb közéleti szereplő voltam. Tudtam, hogy ennek vége lesz, és vállaltam, mert úgy gondoltam, hogy ha nem tudom elmondani, néha hallok híreket, néha hallok intézkedéseket, és felfor bennem minden. Ha nem tudom kiadni magamból, akkor az megfekszi a gyomromat, és az egészségre káros.
Akkor tulajdonképpen terápiás jelleggel lett politikus.
Ez jó, igen.
Tehát jól értem?
Igen. Szóval a lelkemnek biztos, hogy jót tett, minden egyébnek kevésbé. De mi a fontos, a minden egyéb, vagy a lelki béke? Én lelki békében vagyok, és hát húzom a hátrányait annak, hogy ennek ez az ára.
Nagyon nehéz elképzelni, hogy valakinek épp a politizálás jelenti a lelki békét, hiszen az a közvélekedés és a valóság is valószínűleg, hogy ez egyik legkonfliktusosabb, egyik legstresszesebb szakmája, amit az ember választhat. Hogy tudja megtalálni a lelki békéjét akkor, amikor sajtótámadásokat kap, amikor bírálatokat kap, amikor címlapokra teszik adott esetben negatív kontextusban?
Nem merem leírni a Facebookon, én elég intenzív életet élek a Facebookon. Nem merem leírni azt a mondatot, amit most el fogok mondani. Veszek egy mély levegőt. És a következőképpen. Én nagyon élvezem, amikor azok gyűlölködnek velem szemben, akiket én magam nem szeretek. Ez durvában is ki tudnám fejezni. Tehát imádom, amikor gyűlölnek azok, akiket én megvetek. Vannak ilyenek. És mivel egy nagyon polarizált társadalomban élünk, tehát középen állni nagyon nehéz. Minden tiszteletem a Blikké. Nagyon
Köszönjük.
Nehéz. Ez most egy olyan ország, és olyan történelmi szakasz, ahol nagyon nehéz, szívem szerint azt mondanám, nem lehet középen állni. Tehát vagy demokrácia, vagy illiberalizmus. Nincs a kettő között mezsgye. És én azt hiszem, hogy ha én ezt elmondhatom, ha arról az oldalról engem olyan intenzíven támadnak, ahogy én ezt tapasztalom, el is várom tőlük.
És kiket vett meg Vágó István? Be tudjuk határolni ezt a kört?
Hát mondjuk a nácikat. Nem szeretem.
De nem csak a nácik támadják azért.
Nem csak a nácik támadnak. Elsősorban rájuk gondolok, amikor ezt írom.
Amikor 2014-ben jelölt lett, sokaknak szerintem akkor vált igazán valósága az, hogy hoppá, Vágó István politikai szerepet vállal, holott lehet, hogy már előtte 10 évvel is mondjuk feltűnt helyi rendezvényeken, de sokaknak ez akkor esett le igazán, hogy hoppá, valódi politikai szerepet vállalt. Sokan elfordultak öntől? Gondolok itt most barátokra, ismerősökre, szomszédokra.
Barát nem. Nagyon büszke vagyok rá, hogy minden barátom megmaradt. Egy-kettő, talán más okokból is, egy kicsit ritkábban látjuk egymást, igen, ilyen van. Az, hogy sokkal többen vannak, akik engem nem szeretnek, akkor is voltak, akik nem szerettek, amikor ennek a pályának a közkedvelt figurája voltam. Ők most megszaporodtak, ez kétségtelen. De erről az előbb elmondtam a véleményemet, hogy nem bánom.
Sok pártot választhatott volna 2014-ben. Nagyon sok kis párt volt a baloldalon, vagy akár nagyobbak is. DK nem volt a legerősebb, nem volt a
ha
legnagyobb, és nagyon-nagyon fiatal is volt. Miért éppen a DK-ban kezdett el politizálni, Gyurcsány Ferenc miatt?
Valószínűleg igen. Valószínűleg, ugye beszéltünk már arról, hogy én mélységesen igazságtalannak tartom azt a beállítást, amit 2006-ban kezdett a Fidesz, és gyakorlatilag elterjedt nem csak a fideszesek körében, hanem még az ellenzék körében is. Ez az úgynevezett gyurcsányfóbia. Én ezt indokolatlannak tartottam, sőt, én a Gyurcsányban látok egy csomó olyan liberális vonást is, ami az én számomra nagyon fontos. Alapvetően természetesen baloldali, de ez a baloldali liberális, ez nekem nagyon smakkol. A többi pártról ezt nem tudtam volna elmondani.
2 évvel az indulása után adott nekünk egy interjút, amiben azt mondta, hogy nyugdíjasként él, és hogy a tartalékaiból próbál megélni, ami is továbbra is fogy. Tehát, hogy magyarán többet költ, mint amennyi a nyugdíja, és ez nyilván előbb-utóbb ez problémát fog okozni. Azért került olyan helyzetbe, mert esetleg mondjuk a takarékoskodással volt nehézsége korábban, vagy egész egyszerűen egy váratlan kiadás érkezett. Hogy jutott el idáig nyugdíjas korára, hogy már a tartalékaiból kellett élnie?
Szóval az történt, hogy 2010-ben ugye akkor már nyilvánvaló volt, hogy én hogyan gondolkodom. Májusban jött az Orbán kormány, novemberben már ki is rúgtak a TV2-től. Nem nagyon tudtam hova tenni, de különböző sejtéseim voltak. Azt gondoltam, hogy ennek politikai okai voltak. És én ennek hangot is adtam, aminek következtében a TV2 engem beperelt, hogy én miért hozom őket, miért keltem azt a látszatot, hogy ők a jobb oldalra, Fidesz holdudvarába kerültek. Ezt ma már nem kérnék ki maguknak, gondolom. A dolognak az a lényege, hogy természetesen elvesztettem azt a bevételt, ami ezzel együtt járt, de az elején, ezt elmesélem, ez legalább egy fél perc lesz, az elején még a műsorszervezők, akik különböző helyszíneken vetélkedőket, vagy mit tudom, ilyen önkormányzati ünnepségeket szerveztek, kérdezték, hogy én ráérek-e, vállalnám-e. Mondtam, nincs munkám, boldogan.
Így könnyű.
Na most az egyik legnagyobb magyar céggel meg is állapodtunk, egészen addig, de nem aláírásig, amíg jött egy e-mail, és az állt benne, hogy a megrendelő, köszönjük Vágó úr az együttműködési hajlandóságát, de a cég vezetői mással képzelik el ennek a műsornak a lebonyolítását. Ilyen jött csőstül egymás után, amíg a szervezők is tudomásul nem vették, hogy a Vágóval nem lehet műsort csinálni, mert nem fogadja be őket, vagy az az önkormányzat, vagy az a társaság, vagy az a fontos szerződési függésben van a kormánytól, egyszerűen nem mertek hozzá. Letiltottak egy reklámról. Azt mondta az egyik legnagyobb bank, az én kollégáimnak, hogy vagy leveszik a Vágót a reklámból, vagy megszüntetik velük a kapcsolatot.
Meglepte, hogy ez történt?
Hiszen... Hát az, hogy ilyen mértékig, az meglepet. Az, hogy ilyen gyávák legyenek cégek, hogy amíg velem nem volt különösebben látható baj, addig boldogan működtek velem együtt. Aztán egy varázsütésre mindenki, magyarán minden bevételemtől megszabadultam, de nem estem pánikba, tehát ha már említi ezt a Blick cikket, ugye a Blick annak a címe az volt, hogy Vágó az utolsó tartalékait éli fel. Itt van.
Meg is erről jelent hátul.
Erről beszélek.
Meg is jelent.
Ez az. Na mostan, én oly mértékben felbosszantottam magam, mert nem azt mondtam, hogy az utolsó tartalékaimat érem fel. A cikk testébe, a korpuszban már úgy van, ahogy én mondtam. Hanem azt mondtam, hogy a tartalékaimból élek. Semmi baj nincsen. Nincs arról szó, hogy én előbb-utóbb éhen halok.
Nem kell aggódni akkor senkinek.
Úgy van. De érdekes története van ennek a mondatnak. Hogy ott volt nálam a Blik újságírója, és kérdezi, hogy hogy élek, miből élek. És ott volt a feleségem a konyhában, és kérdeztem tőle, hogy mondd, kedves feleségem, más néven szólítottam természetesen, lesz-e még nekünk reggelink a jövő hónapban is? Azt mondta a feleség, na, ne véskedj már. És ez megütötte a fülét a kollégájának, és azt mondja a vágó, hogy ennyire nagy a baj. Nem ezt mondtam, vicceltem. Tudom, hogy lesz reggelink még a jövő hónapban, és még mindig van annyi. Én nagyon jól kerestem 2015. Sokat tettem félre, még mindig van belőle. Tehát ez nem igaz.
De az aggodalomra adhatok ott, hogyha valaki már a tartalékából költ. Tehát a többet költ.
Nem aggódom. Jól vagyok. Jól vagy anyagilag. Jól vagyok, nincsen pánik, de az kétségtelen, hogy sokkal kevesebb a bevét, sokkal. Mondjam, hogy mennyivel?
Mennyivel.
Sokkal.
Már nincsenek titoktartási szerződések szerintem.
Szóval sokkal kisebb a bevételem. Nem én fogok, nem én bánkódom emiatt, hanem majd az örökösöm.
Sokan azt gondolják, hogy amikor valaki belevág a politikába, a politikai tisztséget vállal, akkor gyakorlatilag oda megy az aranybödönhöz, és onnantól kezdve él, mint Marci Hevesen. Mennyire igaz ez az ön esetében?
Ezzel hamar fogunk tudni végezni ezzel a témát. Ez ennél nagyobb baromság. Ez csacsiság. Nem tudom értelmezni, mi az aranybödön. Ugye én önkormányzati képviselő vagyok, és dolgozom is eleget. Sokat. Felkészülünk, bizottsági ülések vannak, testületi ülések vannak, el kell ezeket olvasni. Én elég aktív vagyok a bizottságokban, nagyon sok tanom van erre, meg ugye megkapjuk ezeket a jegyzőkönyveket is. Tehát én ezért megdolgozom, és ezért én kapok 200 valahány ezer forintot, plusz a bizottsági helyek, bizottságokban eltöltött, vagy kifejtett munkáért. Ez sok?
Hát átlagbérhez képest nem biztos. A minimálbérhez képest?
Minimálbért is keresek ám, mert vagyok én egy felügyelőbizottságban.
Hát úgy már összeadódik azért.
Na, az a minimálbér. Az sok?
Hát ha összeadódik sok minimálbérrel.
Igen. De én csak egy minimálbért kapok a felügyelőbizottságban, tehát magyarán van bevétel, és még erre jön a 200 ezer forintos nyugdíjam. Ez így már nem kevés. Na most ennek körülbelül a felét elviszi a fűtési számla. Jó, nem fogok panaszkodni, de ez az aranybödön, ez valami egészen elképesztő kép. A nagy pénzek nem abban vannak. Mondjam, hogy miben vannak.
Most új kihívások elé néz, ha már kihívásként lehet tekinteni arra, hogy a Demokratikus Koalíció elindította a TV csatornáját DKTV néven. Jól sejtem, hogy ebben komoly szerepet vállalt, annak ellenére, hogy az első adásban nem tűnt fel?
De feltűntem, csak interneten
személyesen,
kapcsoltak.
Személyesen, igen.
Interneten kapcsoltak, mert éppen fertőző voltam.
Igen.
Hát... valószínűleg igen. Tehát úgy, még nem próbáltam ki magam ebben a szerepben, tehát lehet, hogy ha az lesz a megítélés, hogy ez borzalmasan sikerült, akkor azt mondják, jöjjön valaki más.
Talán menni fog.
Én is remélem, hogy menni fog, de azért egy mondatot el kellene erről mondani, hiszen elég nagy feltűnést keltett ez az első adás. Aki azt kéri rajta számon, hogy nem olyan, mint a közszolgálat, mint a közszolgálati médium, mint az MTVA adásai, az azt hiszem, hogy téved. Ugye a közszolgálatnak az lenne a dolga, törvény szerint, mert így szól a törvény, hogy sokszínű és pártatlan legyen. Sok mindent lehet elmondani az MTVA műsorairól, talán nem elég sokszínű és nem elég pártatlan, ugye? Ennyit mondhatok.
Nem tisztem megvédeni a közmédiát.
Nem is vártam arra.
De én azt gondolom...
De ez egy párttelevízió lesz. Tehát mi igyekezni fogunk, én szerintem ez a cél. Elmondani a DK álláspontját bizonyos dolgokról. Nem leszünk pártatlanok. Mi nem közszolgálatot csinálunk, hanem a DK álláspontját szeretnénk sokszínűen megvilágítani.
Miben más a DK TV és mondjuk a sokat bírált Hír TV?
Ja Istenem, jelzőt kellene választanom. Szóval mi nem
írjuk körül.
Az semmi más, mint az ellenfeleik gyalázása. Mi se fogunk kesztyűs kézzel bánni a hatalommal. Na de hát mégiscsak egy kétharmados hatalom áll velünk szemben, és az vicces, hogy a közszolgálat évi 130 milliárd forintból, legalábbis nekem úgy jön le, a legfontosabb szerepének azt tartja, hogy az egyharmados ellenzéket bombázza minden erőből. Tehát ugyanazokat a képsorokat, ugyanazokat a híreket.
Ez teljesen világos. Csak én úgy értelmeztem, amikor mesélte a legutóbbi történetet, hogy mintha lett volna egy olyan filozófiája, hogy a tévézést, a tévés szereplést, azt nem keverte össze a politikával.
De most már igen.
De miért változott ez meg? Hát ez nem egy belső indítatású dolog volt?
De én szívesen csináltam volna, csak ezt is mondtam, nem engedték a főnökeim. Se a közszolgálatban, se a kereskedelmi.
De az nem egy etikai, vagy egy sajtóerkölcsi döntés volt?
De egyet is értek vele. Uh-huh. Egyet is értek vele. És én ennek meg is feleltem. Uh-huh. Abszolút egyet értek. De hála Istennek egy pár televízióban szerepelhetek, ahol már ilyen gátlások nincsenek. Uh-huh. Ne várja el senki, hogy a közszolgálatot fogjuk szolgálni. Ez nem egy közszolgálati tévé. Ez a DK-nak az álláspontja. Hol vicces formában, hol komoly formában, hol meditatív formában. És mindig lesz egy vendég, úgy tudom, aki nem DK-s, de velünk szemben nem ellenséges.
Nagyon sok közszereplővel szokott vitázni a Facebook oldalán. Legyenek politikusok, legyenek akár megmondó emberek, legyenek akár pályatársak, énekesek, stb. Mi hajtja arra, hogy még 73 évesen is folyamatos konfrontációban éljen?
Mivel 73 éves vagyok, ezért egy kicsit rossz az emlékezőtehetségem. Lehet, hogy említettem már, hogy nagyon hamar felkapom a vizet. Még mindig. Na most, hogyha látok egy olyat, amiről tudom, hogy hazugság, amiről tudom, hogy sunyiság. Én akkor kiadom magamból. Tehát itt soha nem a személy az, aki engem zavar, hanem az, amit alaptalanul mond. Ha tudnás, egy konkrétumot felhozni, tudnánk róla beszélni.
Ez lesz a következő. Szeretném, hogy találja ki, hogy ki mondta ezt. Jó. Önről lehet, hogy könnyű feladvány lesz. Vágó István addig rajongott Gyurcsány Ferencért, míg egy sötét, előítéletes, gyűlölködő, bikott vénemberré nem vált.
Nagyon szép. És én erre reagáltam valamit?
Igen, de...
Szerintem nem.
Ott üzengetésről volt
szó. De erről leszoktunk egymás Puzsér Róberttel.
Így van, Puzsér Róberttel.
Leszoktunk már erről.
Leültek és megbeszéltek?
Mit beszéljek én vele? Ugye neki köszönhetem... Igen. Ezt a Blik hozta?
A Blik is, mi is idéztük. Ez egy Facebookon tartó üzengetés volt. Hát ez hozza a kattintást.
Értettem.
Az embereket érdekli Vágó István és Puzsér Róbert konfliktusa.
Igen, de azt hiszem, hogy ennek már egy ideje vége. Puzsérnak köszönheti a magyar engem bíráló közélet azt a fantasztikus találmányt, hogy én vagyok a elmúlt évtizedek legnagyobb média hazugsága, mert hogy én ugye, mint egy tökkel ütött, kulturálatlan barom, nem tudtam volna válaszolni egyre kérdése se, fel volt írva a monitoromra a válasz. És hogy nincs felírva a monitoromra a válasz, akkor én ott meghaltam volna. Mondok egy nagyon érdekeset. A vetélkedő az egy olyan műfaj, hogy általában a műsorvezető mindig tudja a választ. Hát persze. Van egy kivétel, ha legyen ön is milliomos, ahol ezt megtiltották. Az a volt a koncepció, hogy a műsorvezető se tudja. És ezt ellenőrizték a licencadók, ott voltak a felvételen. Mondok egy érdekeset, ezt nem tudom, hogy tudja-e, hogy be voltunk biztosítva a nagy nyeremények esetére. Tehát a biztosító jótárt bizonyan, nem tudom a részleteket, ha valaki elviszi a 40 milliót, akkor a biztosító ennek egy részét aztán fedezte. Ott ült a biztosító ember is, hogy nehogy én összetudjak játszani a játékos.
Gyakorlatilag biztosítási csalást követett volna.
Így van. De ott ült és nézte. Fegyveres őrök vigyázták, még egyszer mondom, fegyveres őrök vigyázták a számítógéptermet, ahova be volt táplálva, mit tudom én, 30 vagy 50 ezer kérdés, gomnyomásra kijött 15 kérdés, és az került a mindkettő monitorjára. De ha én tudtam volna a választ, ha én indokolatlanul vagy váratlanul tudtam volna a választ, és akkor én tudtam volna segíteni a játékosnak, ezt akarták ők megelőzni. Mert nagyon sok pénz forgott kockán. Hát igen, néha tudtam a választ, néha meg azt hittem, hogy az a válasz, és nem az volt.
Tehát lehetősége sem lett volna arra, hogy megtudja a válaszokat a rendszerből. Ez a lényeg.
Fegyveres őrök vigyáztak erre. De hát néha azért tudtam. Néha tudtam. Na mindegy, ennek az imént említett Puzsér úrnak köszönhetően ez szétspriccelt a engem bírálók közösségébe, és rendszeresen megkapom. Én is szeretném, ha tudná, hogy én most azért mondok komplett mondatokat, mert fel van írva a monitoromra. És azt is Gyurcsány írta.
Minden DK-s politikust nyilvánvalóan bírálnak Gyurcsány Ferenc miatt, aminek az az egyszerű oka van, hogy gyakorlatilag minden kutatás azt mutatja, hogy még mindig a legnépszerűtlenebb politikus.
Hatékony volt az agymosás, szoktuk erre mi mondani.
De így, ha valóban ő a legnépszerűtlenebb, teljesen mindegy, hogy mi miatt, de ő a legnépszerűtlenebb, akkor neki nincs hatványozott felelőssége abban, ami mondjuk most áprilisban történt, vagy ahogy az ellenzék jelenlegi állapotában működik?
Húha, hosszú. Hát ami most áprilisban történt, abban a legkevesebb, hiszen maga Márki-Zay Péter tiltotta őt el az intenzív jelenléttől.
De nem a jelenléttől, tehát ott volt.
Az intenzív jelenléttől. Tehát Márki-Zay például a Gyurcsánnyal, ha jól tudom, soha nem kampányolt együtt. Erre ő nagyon vigyázott. Április 3-ának az elemzését is hagyjuk meg az okosabbaknak, de azért egy mondatot szeretnék mondani. Amivel vádolják Gyurcsány Ferencet ma, aminek következtében ő most nagyon népszerűtlen, ennek a többszörösét követte már el Orbán Viktor. És népszerű.
Az eredmény az mégis az lett, akkor a felelősséget most
elfogadom. Elismerem.
Óriási kudarc. Óriási elismerem. Kudarc lett tavasszal. Hogy nem vette el a kedvét ezt? A negyedik kétharmad, ami már tényleg gyakorlatilag megsemmisítő.
Kicsit elvette.
De energikusnak tűnik, céltudatosnak.
Ugyanis én valószínűleg másban látom ennek a kudarcnak az okát, mint sokan mások.
De a kudarc az kudarc, és sokadig.
De nem mindegy, hogy mitől. Az egyik választókörzetben előzetes felmérések alapján a mi jelöltünk nyert volna, neki volt többsége. Április 3-a előtt egy-két nappal a kormánypártiak telefonon felhívták a választókat, és azt mondták, hogyha április 3-án nyer a baloldal, ugye ez ennél sokkal komplikált, nyer a baloldal, akkor az ön két unokáját, azt is tudták, hogy két unokája van. Behívják katonának és elküldik Ukrajnába. Ezt én onnan tudom, hogy maga a nagypapa mondta el. És azzal szabódott a mi jelöltünkkel szemben, hogy ne haragudjon, nem magára fogok szavazni. Addig mindent csinált, aktivista volt a mi jelöltünk mellett. Ne haragudjon, nem magára fogok szavazni, mert maguk, az én két unokámat behívják katonának, és elküldik Ukrajnába.
De ha ilyen volt most, akkor lehet 4 év múlva is. Tehát ez miért tölti el céllal?
Mert ez aljas. Ezt az aljasságot nem lenne szabad hagyni. Tehát magyarán nem Gyurcsány miatt nem ide szavazott, hanem a telefon miatt, amit meg onnan kapott.
Evezzünk át könnyedebb vizekre. 2014-ben nem messze innen a Városmajor utcában házasodott össze a fia és a párja.
Igaz.
Amiről mi cikket is írtunk, és még az ifjú pár még nyilatkozott is nekünk. Egész konkrétan arról, hogy unokákkal szeretnék önt megajándékozni.
Ez sikerült.
Összejött akkor?
Össze.
Sokat unokázik?
És hát egyre többet fogok, azt hiszem, mert már 5 éves a gyermek, és hihetetlenül élvezem, ahogy bomlik ki az agya, az agyműködése, a világlátása, és így tovább. Tehát amikor elindul a miért korszak, akkor átveszem a gyereket, hogy miért ég a lámpa, alig várom, hogy ilyeneket kérdezzen. Hogy miért folyik a víz, hát ilyeneket kérdeznek már, és én ezt el fogom neki magyarázni, amíg elege nem lesz.
Olvastam egy cikkben, hogy a fiának a felesége, neki vannak orosz rokonai.
Egészen pontosan a mamája.
A mamája, orosz. Mamája orosz. Igen. Ebben a jelenlegi helyzetben, amikor...
És Borisnak hívják.
És Borisnak hívják, igen, és Borisnak is
van
hívják.
Van összefüggés.
Ebben a helyzetben, amikor azt látjuk, hogy oroszokat megbélyegeznek, függetlenül a politikai állásfoglalásuktól, vagy szerepvállalásuktól, csak azért, mert oroszok nyugaton, itthon is, ez nyilván mindenhol kialakult a világban az orosz-ukrán háború kapcsán, egy ilyen helyzetben ő is tapasztalja ezt a mindennapokban?
Én ezt kérdeztem tőle, de ő elzárkod. Nézd! Az ő egész baráti köre nyilvánvalóan egy baráti kör. Tehát onnan ezt ő nem kapja meg. Az utcán nem tudják, hogy ő orosz. Tehát azt hiszem, hogy ő ebből a szempontból, és hát mióta van Magyarországon, szerintem a 60-as, 70-es évektől. Igen, körülbelül. Tehát hát ő már magyarnak számít. Én nagyon remélem, hogy csak attól, mert ő orosz származású, vagy orosz. Ettől azért az ő személyisége nem változik meg. Én tudom, hogy van ez a jelenség, amit említ, és ez világméretekben nagy vita tárgya. Amikor orosz művészeket tiltanak le, ugye a szerepléstől.
Mit gondol erről a vitáról?
Nagyon nehéz ugye ez. De az esetek többségében, legalábbis amikről én tudok, lehet, hogy ezt nem átfogóan látom, ezek az orosz művészek ki is álltak Putyin mellett. És odáig én is eljutottam, hogy Putyin mellett nem illik kiállni. Mert azt gondolom, hogy ennek az egész konfliktusnak van egy olyan egyszerű megoldási módja. Menjenek ki az oroszok Ukrajnából, és passz! Ennyi az egész. Aki ezt nem várja el Putyintól, hogy hagyja abba, és menjen ki Ukrajnából. Hát azzal vannak konfliktusok, nekem is, ez kétségtelen. De csak attól, hogy orosz, és ezért ne lépjen fel, ez nem jó.
79-ben házasodtak össze a feleségével, nagyon sok idő eltelt már azóta. Mi a hosszú házasságnak a titka?
Azt hiszem a tolerancia, az elfogadás. Ez egy liberális érték, és én szerintem ez a házasságban is kell, hogy érvényesüljön. Természetesen mindig vannak problémák, vannak viták, de utána meg ki kell békülni, és akkor még jobb lesz.
Sok mindent kell tolerálni a feleségének?
Erről talán ő többet tudna mondani. Szerintem igen. Én nem vagyok egy könnyű pali. Nem.
Két hónap.
És nem tudom, hogy mondtam-e már, hirtelen haragú is vagyok.
Tehát... Visszatérő eleme volt az interjúnek, és nagyon örülök, hogy nem tapasztaltam meg test közelből ezt a dolgot. 2 hónap múlva lesz 74 éves. Van egy szép háza, felesége, unokája, gyereke. Miért nem hagyja ott a politikát? Fideszestül, DK-stül, ellenzékestül, mindenestül, és éli meg a nyugodt életét, amiért dolgozott.
Azért, mert élvezem. Én a politikát élvezem. Ez egy egészen különös műfaj. Ha nem tehetném, akkor megfeküdni a gyomromat. Úgy érzem, hogy tenni kell, ez így nem... Ha valaki úgy érzi, én így érzem, hogy ez így nem mehet tovább. Hát megyünk a szakadék felé. Hát mi lesz itt generációkra? Ez az én felfogásom. Generációk vesztesei annak, ami a lelkekben történik. Hogy így beszélünk egymásról. Ahogy Puzsér például rólam. Én róla soha nem beszéltem így.
De megéri ez? Megéri a békés idős korát, amiért évtizedekig dolgozott?
Nem tud békés lenni, ha úgy érzem, hogy tenni kell ez ellen. Egyébként azt hiszem, hogy nyílt ajtókat dönget, így kell mondani. Előbb-utóbb abba fogom majd.
Két év múlva? Vagy még indul?
Nem. A két...
Az önkormányzati választáson újra indul?
Nem tudom még.
Feleségét még meg kell kérdezni, mint Tarlós Istvánnak annó.
Ez jó. De hát előbb-utóbb, én is látom, hogy az intenzív jelenlét az nyilván előbb-utóbb megszűnik, úgyhogy maradok én a otthoni számítógép mellett, és a Facebookról nem fogok lekopni. Amíg lehet tiltanak, ott legalább elmondom.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Ha esetleg újraindul, vagy ha nem, mindenképpen be fogunk róla számolni a Blinkben.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett nektek az adás, visszanézhetitek a blik.hu-n, illetve ne felejtsétek el feliratkozni a YouTube csatornánkra sem. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!